Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. január 18-án. Isten megbízásából ígét híred, Frank testvér. Még mindig visszagondolok a tegnap estére, csodálatos volt a légkör, szeretetre méltó volt. Ennél fogva eszembe jutott az íge is, úgy hiszem a 133. Zsoltárban van megírva, milyen szép és szeretetre méltó, amikor a testvérek egyetértésben laknak együtt. És legjobban egy összejövetelen lehet ezt megállapítani, amennyiben a szellem egyetértése uralkodik-e. Örültem az íge minden felolvasott szavának. Belsőleg is képesek kell lenni arra, hogy lépést tartsunk vele. Amikor az énekeket énekeltük, azt gondoltam magamban, hogy a szövegek egyediek. Úgy gondoltam, hogy a dallam lehetett volna egy kicsit szebb is, kellemesebb. De belsőleg, hiszen a szövegről van szó, nem a dallamról. Ha tehetném, sokkal szebbé tenném, egészen őszinte vagyok. Én szeretek egy olyan dallamot, amiben van élet és zene is, de akárhogy is legyen. Ahogy már mondtam is, mindig a tartalomról van szó. Most ismét hallottunk Isten gondolatainak egész gazdagságát az ígéből. És nem szeretném ma reggel megkímélni Rusz testvért. Te még nem hagytad magad mögött a te feladatodat, a te részedet. Milyen szép, ha csak úgy együtt lehetünk, mint egy család. Mindenféle nyomás, egyáltalán semmi nélkül. Egyszerűen csak itt lenni Isten jelenlétében. Hiszen nem kell mindig egy erőteljes prédikációnak lennie, hanem hagyni kell, hogy Isten munkálkodhasson. Erőteljesen befogadni, mondja Schmidt testvér, ez is érvényes. Tudjátok, hogy mi van a szívemen. Az, amit Túró testvér kis mértékben megfogalmazott, nagyban közzel áll a szívemhez, kifejezésre juttatni. Elérni mindazokat, akiket valaha is ismertünk. Tudjuk, hogy az idő a végéhez közeledik, az Úr eljövetele közel van. Megemlékezünk arról, hogy felelősséget vállaltunk, vettünk át, mert az Úr szólt hozzánk, és kinyilvánította az ő szavát és az ő akaratát is. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt az ígét tovább hordozzuk, és higgyétek el nekem, ez nem csak néhány emberre vonatkozik. Az egész világról van szó, minden népről, nyelvről és nemzetről is. Aki ismeri a Jelenések könyve 14. fejezetének, azt hiszem a 6. versét, ott arról van szó, hogy egy angyal átrepül az égen, hogy hirdesse az örökkévaló evangéliumot minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Isten evangéliumát, az ő országának evangéliumát, tanúvallomásként minden népnek. Szomorkodunk a gyülekezetekért, a testvérekért, akik szívből énekelnek, akik szívből meghallgatják Isten ígéjét maguknak, és mégsem tudják, hogy Isten mit cselekszik ez időben. És nem ítélkezünk, hanem csak szenvedünk, mélyen szenvedünk, majdnem azt mondtam volna, hogy mindenkiért, a zsidókért, a pogányokért, a muszlimokért, a hindukért, bárki is legyen. Könnyű ítéletet mondani, és leadni azzal, hogy igen, ezek tévúton járnak. De egészen más dolog az isteni együttérzés. Hordozni, és tudni, hogy az emberek elvesznek, és nem hallott hallották az evangéliumot. Ez kell, hogy legyen, és ez lesz a mi feladatunk. Egyszerűen hiszem ezt. Én hiszem, hogy Isten valóban lehetővé teszi, hogy az evangélium hirdetve legyen újra a nemzetek számára a maga eredeti formájában még egyszer, széles körűen. Van egy íg, amit Pál apostol a rómaiakhoz írt, ami arra hivatott, hogy a zsidókat utánzásra késztesse. Ez egy Mózesből vett szakasz. Talán gyorsan felolvasom. Legalábbis úgy gondolom, hogy ott van megírva. Magamnak is meg kell keresnem, a Róma 10-ben kell legyen megírva. Róma 10, ahol Pál apostol azt írja, Róma 10. fejezet, a 19. vers. De felteszem magamnak a kérdést. Izrael talán nem értette meg őket? Ó, dehogy nem. Megértették. Mózes, mint első tanú azt mondja, féltékenyé akarlak tenni olyanokkal szemben, akik nem számítanak népnek. Egy értelmetlen néppel szemben akarlak megkeseríteni benneteket. Aztán folytatódik az Ézsajásból vett idézettel. Ézsajás továbbá félelem nélkül vallja, meg lettem találva azok által, akik nem kerestek engem. Ismerté lettem azok előtt, akik nem is kérdeztek utánam. Szeretteim, most elmélyedhetnénk ezen mélyebben is. Pál apostol azzal kezdte, hogy itt leírja, vagy idézi az Ézsajás 53-at. A 16. versben kifejezésre is juttatja, és azt mondja, hogy ki hitt a mi üzenetünknek. Így áll ez már megírva Ézsajás prófétánál. Most Izrael népéről van szó, azzal van dolgunk, és Isten az Úr megvakította annak idején a szemüket, hogy megnyissa nekünk a mi szemeinket. Kivonta a természet, vagy kitörte a természetes ágakat, hogy minket, mint vadágakat az olajfába oltson, ültessen. De aztán, ahogy éppen előzőleg hangsúlyoztuk, azt írja itt Pál apostol az 5. Mózes 32. fejezetéből vett ígére hivatkozva, Izraelre vonatkoztatva, féltékeny akarlak tenni az olyanokra nézve, akik nem néphez tartoznak. Egy értelmetlen nép ellen akarlak megkeseríteni benneteket. Ha valami olyasmi történik Izraellel, hogy féltékenyé legyenek téve, hiszen ők Isten népe, várják a Mesiás megjelenését. És amint tudjátok, ezzel kapcsolatosan is nagyon sokféle vélemény van. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a Mesiás egy olyan ember lesz, mint Dávid. Alig van valaki, én legalábbis még mind a mai napig nem találkoztam egy olyan zsidóval, aki elhiszi, hogy a Mesiás maga Isten, az Úr, még egyetlen egyet sem. Talán még napvilágra jönnek abban az időben, amikor az Úr kinyilatkoztatja magát nekik. De mind a mai napig azt hiszik, hogy a Mesiás egy különleges, felkent ember lesz. Egy olyan valaki, aki Dávidhoz hasonlóan győzelmet hoz majd magával, akivel Isten különleges módon vele lesz. Egyébként az egész muszlim világ is ugyanezt hiszi. Tudtátok-e azt, hogy a Földön létező 40 muszlim ország hisz a Mesiás visszajövetelében? Ez újdonság számotokra, ugye? Újdonság. Ők hisznek abban, hogy a Mesiás meg sem halt. Azt hiszik, hogy valaki más halt meg helyette. Viszont ő felment a mennybe, és vissza is fog jönni, hogy rendet teremtsen, mielőtt Isten felállítja az ő királyságát a földön. Nekem ezekkel a dolgokkal foglalkoznom kellett, hogy miért, azt majd máskor elmagyarázom nektek, de nagyon érdekfeszítő volt számomra. Amennyiben meg akarjátok közelíteni ezeket, az embereket tudnotok kell, hogy miben hisznek és mit tanítanak. Másképp nem lehet ezt megtenni. Először is meg kell ismerkedni az alapjaikkal, hogy elérhessük őket. És számomra is vannak dolgok, amelyek újak és mégis építőek. Egy nyitott ajtót látok ebben is. Egy lehetőséget látok abban, hogy elérjem azokat az embereket, akik mind a mai napig hozzáférhetetlenek még, és akiket egyetlen evangélista sem tud elérni. Nem, ez nem lehetséges, mert nem tudnak behatolni ezeknek az embereknek a gondolatvilágába. Amennyiben a tegnap hallottátok, nem tudom, hogy itt volt a hírekben, de Dél-Németországban, a rádióban és a sajtóban elhangzott Oral Robertsről, aki azt mondta, hogy március végéig csak 9 millió dollárra van szüksége. Amennyiben a 9 millió nem jön be, akkor Isten kitépi őt a kezéből. És ennél fogva azt gondoltam magamban, micsoda csalás folyik Isten országában, micsoda csalás folyik Isten ígéjével. A megtévesztés az egész világon a legrosszabb a vallási felekezetek között. A területeken. És amikor a testvérünk felolvasta az ígét, ha azt mondjuk, hogy János egy próféta volt, az emberek halálra fognak kövezni minket, mert ők elhiszik azt, hogy János egy próféta volt. Abban a pillanatban, amikor az embereknek el kell ismerniük, hogy Istennek volt egy prófétája, tisztában is vannak azzal, hogy hinniük kellett volna annak a prófétának, amit a próféta az Úr nevében mondott nekik. De mindig ki akarják húzni a fejüket a hurokból, hogy ne lehessen őket megragadni. Nos, éppen az az ember, aki tuberkulózisban haldoklott, majd váratlanul eljött egy, vagy elhozták Branham testvérnek egy összejövetelére, majd meg is lett gyógyulva, és látta, hogy Isten mit tett, de azután mégis a saját útja járta. Útját járta, a saját nagy programjait vonta fel. Ezzel kapcsolatosan sem ítélkezünk, de hálásak vagyunk Istennek. Hálásak vagyunk, hogy részessei lehettünk Isten tervének. Hálásak vagyunk, hogy felismertük, és nem is szégyeljük, hogy Isten elküldte az ő szolgáját és prófétáját, a szeretett William Branham testvérünket. Isten szava hihető üzenetével ez időre nézve. Én hiszem, hogy az Úrnak még vannak további tervei, és néhányan még külön lesznek választva. Isten meg fogja tenni. Legalább egyszer, talán többször is elmondtam már itt. Ami a kis helyeket, vagy városokat, vagy országokat illeti, úgy ja, mindenhol csak kevesen vannak. De összességében Istennek mégis lesz egy nagy sokasága. Én hiszem, hogy Jézus Krisztusnak, ami Urunknak a kereszt halála meg fogja hozni a gyümölcsét. Meggyőződésem az, hogy amennyit az ördög magával ragadott lefele, annyit az Úr is magával fog felemelni. Ez egy szép nagy szám lesz, ne aggódjatok, az örökké valóságban ez a szám teljes lesz, nem lesz egy üres szék sem a dicsőségben. Isten egy újabb gazdag aratást fog végezni. Rusz testvér, van még egy másik ige a szívemben. Van egy különleges üzeneted neked? Hiszen tudjátok, amikor kinyitom a Bibliát, szinte mindig a tanítással kapcsolatos dolgok azok, amik foglalkoztatnak. És ez is nagyon-nagyon fontos, de tegnap arról az ígéről beszéltünk, és a felolvasott bibliai részek mind olyan drágák voltak. Becsesek. Az első szakasz, amit még fel szeretnék olvasni, a Jelenések könyve 19. fejezetében van megírva. Ebben a szakaszban az íge fontosságát hangsúlyozzuk, vagy ezen a helyen, sokkal jobban mondva. Jelenések könyve 19. fejezet a 13. vers. Vérbe mártott, köntösbe volt, vagy van öltözve, és az ő neve így hangzik, Isten ígéje. Az ő neve így hangzik, Isten ígéje. Ő nélküle semmi sem létezik, semmi sem áll fent. Kezdetben van az íge, és az íge lesz a végén is. Nem az értelmezés, hanem az íge, az eredeti, amivel Isten kegyelemből megajándékozott bennünket, és nagyját tette előttünk. Amire még gondoltam, az az 5. Mózes 29. fejezete, vagy már az utolsó szavak a 28. fejezetből. 5. Mózes 28. fejezet, az utolsó vers. Ezek annak a szövetségnek a szavai, amelyet Mózes kötött az izraelitákkal Moab ország területén, és pedig az Úr parancsára. Azon a szövetségen kívül, amelyet a Hóreben kötött velük. De ezen ismeritek a 29. fejezet, 29. versét is. Az, ami még el van rejtve az Úrnál, ami Istenünknél van, ami pedig már ki lett nyilatkoztatva már is, az nekünk és gyermekeinknek lett meghatározva az örökké valóságig. Hogy beteljesítsük eme törvény minden szavait. És akkor jön profécia. Aztán jön a profécia Izrael összegyűjtéséről. Szeretnék röviden összehasonlítást vonni a szétszóródott Izrael és a gyülekezet között, amely még mindig szét van szóródva az összes többi gyülekezetekben. Én hiszem, hogy Isten gyermekei még mindig számos gyülekezetekben vannak. Olyan emberek, akik őszintén akarnak Istennek szolgálni, akik készek Isten akaratát teljesíteni, mihelyt tudomást szereznek felőle. Az 5. Mózes 36. fejezetéből olvasok fel. 5. Mózes 31. első verstől. Már most, amikor mindezeket a szavakat az áldás és az átokkal kapcsolatosan, amelyeket elé terjesztettem, bekövetkeznek a te esetedben, és te megszívleled mindazon népek között, amelyek közzé az Úr, a te Istened kitaszított téged. És te és a te gyermekeiddel együtt, teljes szívvel és teljes lélekkel visszatértek az Úrhoz, a ti istenetekhez, és engedelmeskedtek az ő parancsainak vagy utasításainak minden tekintetben, amit ma parancsolok neked. Úgy az Úr, a te istened megfordítja a te sorsodat, és megkönyörül rajtad, és újra össze fog gyűjteni téged minden nép közül, amelyek közé az Úr, a te Istened szétszórt téged. Még akkor is, ha számkivetettségetek az egek végén lenne is, az Úr, a te Istened onnan is össze fog gyűjteni téged, és onnan is vissza fog hozni téged. És az Úr, a te Istened vissza fog hozni téged arra a földterületre, amelyet atyáid birtokoltak, hogy újra birtokba vegyed azt, és boldogabbá és nagyobb létszámúvá fog tenni téged, mint amilyenek a te atyáid voltak. Micsoda dicsőséges ígéret! Hadd álljunk meg itt egy pillanatra. Az Úr volt az, aki szétszúrt, most pedig újra összegyűjti, visszatelepíti az ő népét az ígéret földjére. És mindaz, ami Isten természetes népével fizikai módon megtörténik, az szellemileg megtörténik a gyülekezettel is. Egy visszavezetés, egy visszahozatal, egy helyreállítás, visszaszolgáltatás, vissza ahhoz, ami eredetileg volt. Itt van az ígéret, és még boldogabbá és számosabbá fog tenni téged, mint amilyenek a te atyáid voltak. A 6. verstől aztán ez áll, és az Úr körülmetéli a te szívedet és utódaid szívét, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkeddel, a te életed érdekében. És az Úr, a te Istened, minden átkot levetít ellenségeidre és ellenfeleidre, akik üldöztek téged, vagy nyomon követtek téged. Te azonban ismét engedelmeskedni fogsz az Úr parancsainak, és megtartod minden parancsolatát, amelyeket ma kötelezővé teszek számodra, vagy tettem számodra. Rögtön azután az Úr, a te Istened, bőséges jólétet fog adni neked minden törekvésedben, bármi legyen az, amit teszel, és így tovább, hiszen mindannyian tovább olvashatjátok. Azt mondja, vagy itt meg van írva, csodálatos ígéretek, amit itt az Úr adott. Azt mondja, vagy megvan írva itt, és az Úr körülmetéli, megmetszi a te szívedet, és a te utódaid szívét is. A szív körülmetélése, metszése, a szellem kardja által, Isten szava által, rajtunk, azután pedig Izrael népén is. Pál apostol legalább két helyen, Róma 2.28-ban, itt utalással van Pál a szív körülmetélésére, megmetszésére. És higgyétek el nekem, hogy csak az Isten által körülmetélt, megmetszett szívben válhat a kinyilatkoztatott íke valóban egy kinyilatkoztatássá. Az összes többiek nem lesznek képesek befogadni, mert amit Isten kinyilatkoztatott, az csak egy olyan szívbe kerülhet, amelyet Isten kegyelemben részesített és körülmetélt, egy olyan szívbe, amely megújult. Rómaiakhoz írt levél 2. fejezet, a 28. és a 29. fejezet, vers. Mert nem az a zsidó, aki láthatóan fizikailag is zsidó, és a körülmetés nem abban áll, ami külsőleg a testen vagy a testtel történik. Nem. Zsidónak az zsidó, aki belsőleg is az. És a körülmetélkedésnek a szívben kell végbe mennie a szellem által, a szívben kell végrehajtva legyen a szellem által, és a körülmetélkedésnek a szíven kell végrehajtva legyen szellemben, nem pedig betű szerint. És azután az ilyen ember dicsérete nem emberektől származik, vagy jön, hanem Istentől. Aki megtapasztalta, vagy átélte a szív körülmetélését a szellemében, és a szellem mindig Isten szavát tartja szem előtt, mert Isten szava maga a szellem és az élet, és ez a nagy különbség. Itt nem az egyik hat a másikra, itt mindannyian Isten színe elé gyűlünk, hogy az ő ígéje hasson ránk, hogy meg is történhessen az, amit ő megígért. A Kolossé 2-ben Pál ugyanazt a gondolatot fejti ki egy kicsit még részletesebben. Kolossé 2. fejezet, a 11. vers. Ő benne kaptátok meg a körülmetélkedést is, mégpedig egy olyan körülmetélkedést, amely nem kézzel lett elvégezve, nem, hanem amely a hústest lebettetésében áll, a Krisztus körülmetélkedését. Felismerjük tehát, hogy miről van szó, nem a mózesi körülmetélkedésről, hanem a Krisztus körülmetélkedéséről. Egy új szív, egy új szellemmel lettünk megajándékozva. A 12. versben tovább van részletezve. Mivel a keresztségben ti ő vele együtt eltemettettetek, ő benne vele együtt fel is lettetek támasztva, az Isten erő kifejtésében vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halálból. Már hallottuk Terai testvért felolvasni az erő kifejtés hatásáról. Itt ismét igazolva lett számunkra, hogy Krisztussal együtt mi fellettünk támasztva, vagy ébresztve. Szeretteim, hadd mondjam meg nektek, hogy hol van a mi igazi félreértésünk. Az a helyzet, hogy még nem értettük meg teljes mértékben, hogy kik és mik is vagyunk mi igazán. Még nem értettük meg, hogy Isten valójában mit alkotott belőlünk. És miért nem? Mert csak a külsőt tartjuk szem előtt, és ennél fogva elhanyoguljuk a belsőt. Ha a Szentírás azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre lettünk feszítve, ővel együtt meghaltunk, ővel együtt el lettünk temetve, akkor ez így igaz. Így igaz. És ha a Szentírás azt mondja, hogy ővel együtt feltámadtunk, akkor ez is igaz. És ha az így igaz, akkor csak a mi hitünkön múlik, hogy Isten karja, ami által kerül bevetésre. És hadd vágyjunk mindannyian arra, hogy elmondhassuk, Uram, szabadíts meg minket a hitetlenségtől. Mit kaptunk tegnap felolvasva? Azt hiszem, Rusz testvér olvasta fel a zsidókhoz írt levélből, nehogy bármelyikötökben is megmutatkozzék a hitetlenségnek egy gonosz szíve az élő Istentől való eltávolodásban. A legrosszabb dolog, ami velünk Isten gyermekeivel megtörténhet, hogy megkérdőjelezzük azt, amit Isten tett, amit Isten mondott, amit Isten véghez vitt. Következetesen tehát a mi hitünkön múlik. Azon a hiten, ahogy a Szentírás mondja. És a kegyelmet találtunk Isten előtt, hogy mindezt eddig befogadhattuk, és képesek vagyunk tanúsítani, akkor ez számunkra kinyilatkoztatássá vált. Legyünk őszinték. Az egész ígéüzenet nem egy betű a számunkra, nem egy különleges tanítás. Az egész összefoglalva. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása Istenünk üdvösség tervének attól cettig tartó kinyilatkoztatása Isten akaratának megismertetése. Ha már mindezzel kegyelemből meglettünk ajándékozva, akkor bátran elhihetjük, hogy Istennek még van valami terve velünk. Én pedig hiszem, ahogy már elég sokszor elmondtam, hogy a legnagyobb és a leghatalmasabb dolgok még csak ezután következnek. Újra elolvastam, vagyis újra olvastam róla a Pecsétek könyvében, ahol Branham testvér arról az eljövendő időről ír, amelyben Isten nagy dolgokat fog tenni a mennyasszonyban. Ami gondot okoz nekünk, különösen nekem, az a várakozás ideje, hogy kitartsunk türelemben, türelmet gyakoroljunk, hogy semmit se tegyünk önerőből, önmagunktól, hanem várjunk, amíg Isten órája üt, elérkezik. És mondom nektek, hogy Istennel, Isten idejében egy év alatt több minden történhet és fog történni, mint 100 vagy 1000 év alatt történhetett volna, ha a mi erőfeszítéseinket vetettük volna be, és azt gondoljuk, hogy nekünk kell segítenünk Istennek. Nekünk várnunk kell, amíg elérkezik az a bizonyos idő. Csak hogy ebben a várakozási időben hadd legyünk hálásak, hálásak lenni azért, amit Isten már is megtett, és azután hadd tekintsünk a jövőbe, és hittel a jövőbe tekintve, és higgyük, hogy a maga idejében Isten megteszi azt, amit még meg kell tennie. Isten hűséges. Ő összegyűjti a szétszóródottakat, és boldogabbak leszünk, mint azt talán ma sejtjük, vagy látjuk. Jóbról az van beszámolva, hogy Isten helyreállította az ő jólétét, és minden újra jó lett körülötte. Minden rendben lesz. A vég dicsőségesebb lesz, mint a kezdet. Isten diadallal fogja befejezni az ő munkáját, mert ez az, ami méltó Istenhez, és ő győztesen fog kikerülni belőle, mindenből. Magasztalva legyen az ő szent neve.